Vadi újak vagyunk ma reggel is, és esetleg nem láttad vagy hallottad még az elmúlt részeket. Ma igazából befejezzük ezt a vadi új sorozatot. Ha nem láttad, nem hallottad, akkor be tudod pótolni. Fönn van a YouTube-on, YouTube csatornánkon, Facebookon, a weblapon is megtalálod. És nem tudom bennetek, milyen érzések voltak így hétről hétre az üzenetek kapcsán, a gondolatok kapcsán, a vadi új kapcsán, de nem tudom, hogy érzitek-e, hogy valaminek nagyon meg kell változnia a kereszténységben, vagy akár a kereszténységünkben, akár az én életemben, akár a személyes életemben, a gyülekezetünkben, mert ugye erről beszélünk, hogy valami bekoszolja mindig kereszténységünket. És megnéztük ezt a történelemben, az egyház történelemben, és ami egy ilyen érdekes érzés, ami följön így benne, amikor így ezen gondolkodom, meg készülök, hogy van egy ilyen elégedetlenség bennem, egy ilyen, szent elégedetlenség, mondhatjuk ezt, ami tudod, a szent elégedetlenség az az, hogy ennek nem így kéne lennie. Tehát, hogy van benned valami, ami azt mondja, hogy fú, ennek nem így kéne lenni, hanem valahogy másképp kéne csinálni. Valahogy meg kéne találni a módját, útját, hogy tenni a helyes módon. És én személyesen, ami bennem van, az az, hogy nem mintha boldogságot keresném, de nem vagyok boldog azzal, ami van. Így általában. És ez motivált így az üzenetsorozatot is újra, meg nyilván afelé, ami felé haladunk, így gyülekezetként, és úgy érzem, hogy változnom kell nekem is, mindannyiunknak, a kereszténységnek is változnia kell, mert újból tombol a templom minta, és mindjárt megnézzük, hogy mit is jelent ez. És az a célom ezzel a sorozattal, és majd az apostolok cselekedetei sorozattal is, ami majd jön, hogy ez a szent elégedetlenség érzés, ez bennetek is kialakuljon. Tehát ne legyek ezzel egyedül. Megosztom ezt a terhemet veletek, hogy legyen bennetek is ez a kihívás, érzés, jobbat nem találtam, szent elégedetlenség. Tehát ez nem a hústestből jövő elégedetlenség, hogy semmi nem jó, hanem egy szent elégedetlenség, amivel egyébként Isten mindig mozdít bennünket a változásra. Tehát ez indítja el a változást. Egy szent elégedetlenség, hogy nem kéne ennek így lennie. Hogy Nehémiásban is az volt, hogy nem kéne úgy lennie, hogy Jeruzsálemben nincsenek falak. Vagy ahogy elindult Zorobábel Ezrással, hogy nem kéne, hogy a templom le legyen rombolva, építsük újra a templomot. Vagy nem, vagy ahogy Mózes indult, hogy nem kéne, hogy fogságban rabszolgák legyen Isten népe. Tehát, hogy egy szent elégedetlenségből indul ki, és ezt szeretném, hogy bennünk is ez kezdjen így megszületni ezekkel az üzenetsorozatokkal. Ezzel, amit most így a mai nappal befejezünk, de ami majd jön az apostolok cselekedete is. És szeretném azt, hogy olvassuk ebben az időszakban együtt a Bibliát. És arra gondoltam, hogy a mai naptól kezdve, vagy mit te mondjuk holnaptól kezdve, kezdjük el olvasni Máté evangéliumát, minden nap egy fejezetet. Jó? Tehát holnap elkezdjük, és holnap Máté evangéliumának az első fejezetét fogjuk elolvasni együtt. Már mi nem az, hogy összejövünk valahol, és együtt felolvassuk, hanem mindenki otthon, amikor szoktál Bibliát olvasni, vagy egy szünetben, vagy este mielőtt lefekszel, vagy egy kicsit hamarabb kelsz, ahogy neked jó, hogy előveszed, és akkor ezt a fejezetet megnézed. Aztán kedden majd a második fejezetet, szerdán majd a harmadik fejezetet, és így amíg végig nem érünk. És utána majd az apostolok cselekedeteit is fejezetről fejezetre. Jó, és a Facebookra majd rakunk föl minden napra egy képet, hogy hanyadik napnál is fejezetnél tartunk. Köszi, Flóra. És ott lesz mindenképpen három kérdés. Az ugyanaz lesz ez a kérdés, tehát nem kell új kérdéseket kitalálni. Ugyanaz a kérdés, tehát miután elolvasod azt a fejezetet, akkor most leírhatod, ahogy mondom, de úgyis ott lesz majd fönn a Facebookon. Ezt három kérdést teszel fel, hogy Isten, tehát imádkozzál majd Isten, mit tanítasz nekem ezen a fejezeten keresztül. Oké, tehát egy ilyen szívvel olvasni, hogy Isten, te mit tanítasz ezen a fejezeten keresztül nekem most? Ez az egyik. És írjatok, nyugodtan írjatok le, írjatok, hogyha vannak izgalmas dolgok, amik történnek, és olyan, ami így meg is osztható másokkal, akkor osszuk meg egymással, ha van erről bizonyságod, akkor el tudod majd mondani. Oké, tehát Isten, a második kérdés, hogy hogyan tudom ezt, amit kaptam Istentől, a gyakorlatba ültetni ezen a héten. Oké, tehát mit tenni, mondjuk, ha megbocsátásról szól, vagy hallasz valamit a megbocsátásról, akkor elgondolkoz, hogy ki az, akinek meg kell bocsássak, például. De aztán tudod tovább vinni, hogy oké, a jövő héten, vagy a következő héten, mi az a gyakorlati dolog, amit ezzel kapcsolatban fogok tenni, a megbocsátással. Tehát, ha megvan a név, mondjuk, Isten eszedbe jutott valakit, akkor találj is ki valami gyakorlati dolgot, amit teszel azzal kapcsolatosan, amit Isten szólt hozzád. És a harmadik kérdés, hogy írj le egy rövid imát, egysoros, háromszavas, kétsoros, mindegy, egy imát írjál le, kérve Istent, hogy adjon erőt ehhez neked. Tehát fogalmazd meg csak egy mondatot, egy-két soros imát, hogy Isten adjon erőt, hogy meg tud tenni azt, amit mondott neked abban, amit olvastál. Na, hát a telefonközpontunk az működik. Diszpécserünk fogadja a hívásokat, és válaszol minden kérdésre, ami közben, az üzenet közben jön. Úgyhogy nyugodtan. Oké, de ez le lesz írva, ezek az egyszerű kérdések is le lesznek írva, ott lesznek majd mindig az aznapi képen, ahol éppen az lesz, hogy Máté evangélium a első fejezet. És ott lesz alatta a három kérdés. Aztán a következő nap második fejezet. Ott lesz alatta ugyanez a három kérdés. Jó? Tehát nem lesztek ebben elveszve. De lehet, hogy a végére vagy egy-két hét múlva már kívülről fújjátok, úgyhogy tudjátok is. Na, úgyhogy ebben menjünk együtt. Milyen ez? Együtt megyünk az ige olvasásában. Ugyanazt olvassuk mindannyian. És Isten akár szólhat hozzánk ugyanazt is, mondhatja, de csomó minden más dolgot is. Úgyhogy ez tök izgalmas, és tényleg nagy a várakozásom ettől a saját életemben, és kíváncsi vagyok, hogy a tiétekben mi fog történni. Na, aztán hát kezdjük el ezt a befejező részt. És ugye azzal kezdtük az első részt, hogy nagyon szeretjük a gyülekezetünket. És szeretem a gyülekezetemet. És szeretem a gyülekezetet. Tehát nem csak ezt, hanem Krisztus testét. Tehát a gyülekezet nagybetűvel az minden egyes újjászületett hívő. Mindegy, hogy az római katolikus, református, evangélikus, baptista, pünkösdi, karizmatikus, bibliaszólos, meg bárki, ugyanúgy. Krisztus teste. Oké? És szeretjük őket, és Jézust is szeretjük. Viszont az, ami engem nagyon zavar, és erről beszéltünk már sokat, és nagyon utálok, hogy azért utasítják el Jézust az emberek, tehát a nem hív emberek, azért utasítják el a gyülekezetet emberek, amiért tényleg nem kéne. Tehát olyan dolgok miatt utasítják el Jézust és a gyülekezetet, amiért nem kéne. És tehát ezek olyan dolgok, amiket a gyülekezetnek is el kéne utasítania. Az egyetlen jó indok, amiért valaki elutasítja Jézust, az, hogy nem hiszed, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Ez rendben van. Úgy értem, hogy kár, mert ő Isten fia, Jézus Krisztus, de hogy tehát ez rendben van. De sokunknak az elutasítás, és nem tudom, ti hogy vagytok vele, ha el vagytok utasítva, ez egy rossz érzés, nem? Hát titeket elutasítanak. És annak idején, tényleg az első században nem teológiai elutasítás volt, hanem egyszerűen csak ennyi a hitük miatt, hogy ők nem a császárban hittek, aki az úr volt és a király, és tényleg ilyen isteni rangja volt, hanem Jézus Krisztusban, aki úr és király, és neki is isteni rangja volt. És ugye a császárnak nem tetszett, a római birodalomnak nem tetszett. Ja, na, úgyhogy az első mondatunk, az mindig így visszatért, ha látjuk. Most nem kell hozzá nagyító, ugye? Lesz idő rá újraindítani, Fruzsika, ne aggódj. mindig nálad rekoncentrálkodik a számítógép. Ez már nem az, ez még nem az, ez előtte. Előtte? Nincs előtte? Ja, hogy oké, bocsi. Tehát a legtöbb dolog, amit elutasítottál a gyülekezettel kapcsolatosan, az azok a dolgok, amiket a gyülekezetnek is el kell utasítani. Ez egy ilyen kiinduló mondatunk volt. És tehát miért? Azért, mert amikor Jézus megjelent, akkor ő egy vadonatúj dolgot hozott el nekünk. Egy teljesen újat, nem 2.0-át, nem egy judaizmus javított változat, hanem egy vadi új dolgot. És ő úgy jött, hogy egy ilyen totál eltávolodást hirdetett minden nemű vallástól. Mindegy, hogy az egyistenhitű, vagy sokistenhitű, tehát minden vallástól egy ilyen elhatárolódást, egy eltávolodást. És totál eltávolodást a mai vallásosságtól is. Oké? Úgyhogy beszéltünk a templom mintáról, ami ugye az volt, azt mondtuk róla, hogy tehát itt nem, most nem csak a zsidó templom minta, vagy a zsidó vallásról beszéltünk, hanem általában, mint minden vallásnak van szent helye, ugye? Ez lehet, hogy egy város, lehet, hogy egy épület. Van szent embere, szent ember. Képtett szent hely, szent ember, egy szent irattal. És kiket vezet? A babonás követőket, vagy a megfélemlített követőket. Tehát a szent ember mondja meg, hogy hogyan élj, mit csinálj, mit ne csinálj. És amikor Jézus eljött, ő egy teljesen újat hozott el. Egy vadonatújat hozott el. Mi volt ez a vadi új? Hát új szövetséget hozott. Új szövetséget hozott. Egy vadi új kapcsolatot Istennel. Egy teljesen új fajta kapcsolatot. A Szent Szellem által új parancsot hozott. Mondhatjuk azt, sőt, ő mondta, hogy csak egy parancsolatot, egy új parancsolatot adok meg. Volt egy csomó régi, de túl sok. Én adok egy új parancsolatot. Oké? Adok. És ez az új parancsolat, ez a szeretet parancsolata, ez adott egy új erkölcsöt mindenkinek. Egy új erkölcsöt, ami totálisan leegyszerűsíti, vagy megszűri igazából a Jézus követőknek a viselkedését. Megszűri a döntéseidet is, a szeretet. Mikor fölteszed, hogy mit kíván tőlem a szeretet. Ugye ez volt ez a mondat, amit sokszor elismételtünk, hogy tegyük fel a kérdést az életünkben, a különböző helyzetekben. Mit kíván tőlem a szeretet? És aztán a negyedik, hogy új mozgalmat indított el, amit mi úgy hívunk, hogy gyülekezet. Tehát gyülekezés, nem egyház, mert ez nem egyház, hanem összegyülekezés. Tehát ez egy új fajta összegyülekezés. Tehát azok az emberek, akik a Jézus mozgalomhoz tartoznak, ők összegyülekeznek. És amit látunk és látni fogunk, hogy a Jézus modell az nem komplikált. Tehát ez a vadi új dolog, amit Jézus elhozott, ez nem komplikált. Mert kevesebbre kell emlékezni. Nem kell kívülről megtanulnod se az Ószövetséget, se az Új Szövetséget. Oké? Tehát nagyon egyszerű. Szeresd Istent, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Vagy úgy szeressétek egymást, hogy én szerettelek titeket. Oké? Tehát kevesebbre kell emlékezni. Nem kell szent helyre járni. Nem kell megölni semmit, nem kell meghalnia semminek, tehát nem kell vért ontani, hogy kiengeszteljünk egy Istent, mert már a vér ki lett ontva Jézus Krisztusban. És tehát annyira egyszerű, hogy nem kell Nem kell szent helyre járni, mert emlékeztek, erről is volt szó, mert nincs szentebb annál, mint a melletted ülő ember. Tehát a szent hely ebben a Vadi Újban nem egy épület, ahová eljövünk egy Isten tiszteletre, hanem a szent hely az, az te vagy, akiben ott van a Szent Szellem, a Szent Szellemnek a temploma vagy. Ezt is felolvastuk. Oké, tehát a melletted ülő álló ember, te, szentek vagytok. És ti vagytok a szent hely, mert Isten képére lettetek teremtve, és Isten Szent Szelleme ebbe a szent templomba lett belehelyezve. Oké? De azt beszéltük, ugye, hogy a Jézus modell az nem komplikált, tehát nagyon egyszerű, de annál nagyobb kötelesség. Erre futott ki a múlt heti üzenet. Hogy, tehát elképesztő, milyen kötelesség van benne. És hát megnéztük a két legdurvább példát. Oké, tehát, mikor az atya föltette ezt a kérdést, hogy mit kíván tőlem a szeretet, akkor azt a döntést hozta, hogy odaadom a fiamat, Jézust. Vagy amikor Jézus feltette ezt a kérdést, hogy mit kíván tőlem a szeretet, akkor nem volt más. Ott maradt a kereszten. Elment a keresztre, felment a keresztre, és ott maradt, nem jött le. Nem ért vissza azzal, hogy ő megtehetné, és az angyali sereg ezt elfüstölhetné, ezt a gárdát itt, akik engem megfeszítenek. Hanem a szeretet azt kívánta, hogy ezt tegye meg. Tehát amennyire egyszerű egy ilyen kérdést feltenni az életünkben, annyival nagyobb az a kötelesség, amivel tényleg ez a valódi szeretet jár. Oké, mert hát, a templomban ugye el lehet rejtőzni. És beszéltünk kiskapukról. Tehát, csak annyi, hogy az első 10 perc az mindig ilyen ismétlés. Jó? Tehát az előző rész tartalmából, tudjátok. Tehát azért ez a fontos kifejezések, mondatok hangozzanak el újra, meg újra, mert ezek fontos, hogy ezek úgy kivéssék a kis utainkat újra. Egyszerűbb utak alakuljanak, ne 1000 millió mindenféle út, és aztán összezavarodunk benne, ezek az egyszerű utak legyenek meg a gondolkodásunkban. Oké, tehát a templomban el lehet rejtőzni. A kiskapuk, rövidített utak, emlékeztek, beszéltünk képmutatásról. De ettől, amit Jézus mondott, János 13.34-ben, ettől nem lehet elrejtőzni. Ahol azt mondta Jézus, hogy ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Tehát ezelől, tehát nincs. Tehát nektek is úgy kell szeretnetek egymást. Még egyszer. Tudom, nagyon komplikált. Ahogy én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. János 13.34. Még ezt is megjegyezhetetek hozzá. Oké? Várjál. Leírom, ez annyira komplikált. János 13.34. Lassan mondjad. Tehát nem komplikált, egy egyszerű mondat. Oké, és amikor kijössz a templom mintából, akkor nincs többé rejtek hely. Mert a szeretet az kitesz téged mások elé. A szeretet az sebezhetővé tesz. Nincs kifogás, nincs rövidített út, nincsenek kiskapuk. Ha szeretet van, akkor szeretet van. Úgyhogy Jézus mintában mindig, majdnem mindig megvan a válasz erre a kérdésre, hogy mit kíván tőlem a szeretet. És lehet azt mondani, hogy nem vagyok egy ószövetség, vagy egy új szövetség, tudós, írástudó, írástudó, vagy teológus, nem ismerem. És erre azt mondom, hogy ez rendben van. Rendben van, ezt jegyezd meg, hogy mit követel tőled a szeretet. Mit követel tőled a szeretet? Ha ez megvan, akkor jobban le fogod tudni leplezni Jézus szívét mások felé és egymás felé, mint az, aki fújja kívülről. És ez volt a vezérelv az első században. Ez volt az vezérelv. Az egyetlen kérdés, ami magába foglalta a teljes írást. Ezt mondta Pál apostol. Az egész törvény ebben az egyben, Galácia 5-ben olvastuk. Szeresd Istent, és szeresd a fele barátomat. Oké? Tehát ez volt a vezérelv. Elképesztő. Elképesztő. Ez az egy dolog, azt mondja, ez az egy dolog az alkalmazása a teljes írásnak. A szeretet. Mit kíván tőlem a szeretet? És olyan jól kezdődött az egész, emlékeztek? Olyan jól. Miért? Mert volt egy feltámadott messiásuk, tehát nem féltek a haláltól, és ez a forradalmi elképzelés, tehát feltámadott messiás is egy forradalmi elképzelés, hogy azt kell tennünk, amit Jézus tett, értünk. Tegyük ezt. Nem volt se bibliájuk, tehát nem volt bibliájuk, amit rendszeresen ott ószövetségük volt maximum, meg memóriájuk, ha emlékeztek valamire abból, amit Jézus tanított. De hát nem volt mindenki ott, amikor Jézus tanított. Tehát az első században nem volt bibliájuk. Ezért volt ez egy forradalmi dolog, hogy egy parancsolatot adok neked, egy új parancsolatot. Ez az egy. És tehát nem volt biblia semmi, de meg volt ez. Mi a legjobb módja, hogy azt csináljuk, amit Jézus is tett? A szeretet. És az első század keresztények szerették a pogányokat. Szerették a világot. Szerették a pogányokat. Azt, hogy szeretsz valakit, akit úgymond nem áll érdekedben szeretni, azt így nem ismerték ők. Tehát nem volt ilyen szavuk sem. És ezeknek az embereknek nem volt semmiük, hogy viszonozhatták volna ezt a szeretetet. Így emberek például, tehát annyira tetszett nekik ez az egész, hogy elhagyták a pogány vallásaikat. Szerettek volna csatlakozni ez a Jézus mozgalomhoz, mert nem ismerték ezt a feltétel nélküli szeretetet. Úgyhogy csatlakoztak. De sajnos a IV. Században ugye a Római Birodalomnak az elsődleges vallásává vált a kereszténység, és minden megváltozott. Akik addig üldözöttek voltak, mert keresztények, most ők lettek a hatalommal bírók, és ők éltek vissza a hatalommal. Mikor a keresztények többségé váltak, akkor elkezdtek egy új templom minta hatalmat gyakorolni. Egy új templom minta hatalmat. És a templom mintába szépen belepasszírozták a kereszténységet. Úgyhogy ez a Jézus mozgalom, ami annyira szép volt, annyira egyszerű volt, hogy szeressétek egymást, most újra templomivá alakult vissza. Újból szent helyek lettek, újból szent emberek lettek, akik szentebbek voltak. Tehát kialakult egy új hierarchia, ők összegyűjtötték és másolták a szent iratot, vagy iratokat. Úgyhogy megszületett a Jézus mozgalomnak a templomos verziója. A IV. Században. És aztán nyilván ez fejlesztve lett még a következő évszázadokban. Aztán ugye ugrottunk, az áttekintésbe ugrottunk a 16. századra, ahol ott volt a reformáció, bejött ez az új kifejezés, hogy sola scriptura, vagyis csak az írás, csak is az írás, és zengedezték, hogy le a korrupt egyházi rendszerrel, és térjünk vissza Isten igéjéhez. Úgyhogy az egyház helyett az írás vált tekintélyé, Isten igéje. De jött újra a kihívás. Két kihívás. Mi volt a kihívás? Az volt a kihívás, hogy tanulatlan emberek kezébe került az Ó és Új Szövetség. És azt mondták, hogy ez Isten ihletett igéje. Oké? Okay? És mindenféle magyarázat és ravaszság nélkül az egész egyenlő mértékben ihletet volt, és ezt feltételezték is, és ez így volt, és így van. Tehát elejétől végig ihletet. Viszont ők azt hitték, hogy mivel az egész egyenlően ihletet, ezért az egészet egyenlő mértékben ugyanúgy kell alkalmazni. Tehát mindent úgy kell, egyenlő mértékben kell alkalmazni. De miután tanulmányozni kezdték, rájöttek, hogy vannak itt ellentmondások a Bibliában. Vannak az írásokban ellentmondások. Nem a történelemben, vagy nem a történelmi részben, hanem a gyakorlati részekben, az alkalmazásban. És aztán lehet, hogy ez bonyolult most neked, hogy így futom át, nyugi, mindjárt rátérünk az új anyagra, jó? Tehát a mai anyagra. De csak még egy-két dolgot csepegtetek bele, újra tudod hallgatni, újra kicsit átnézed. De azzal, hogy a Biblia, tehát azért, mert az egész egyenlő mértékben ihletet, tehát Isten szájából származik, Isten leheletéből, az nem azt jelenti, hogy egyenlő mértékben alkalmazható minden számodra abban a pillanatban, ahol vagy, abban a korban. Oké? Tehát nem ezt jelenti. Mert ha ez így lenne igaz, akkor ma sok gyereket meg lehetne kövezni. Mert engedetlenek a szüleiknek. Oké? Mert annó, akkor valamilyen oknál fogva, ebben most nem menjünk bele, de a törvény azt tanította, hogy a fellázadt gyereket a szülő megkövezhette. Hát, elég durva fegyelmezési módszer. Gyerekek, álljatok ki, légy szíves, az udvarra, vagy az utcára. Virágom, hozd a talicskába a köveket. Jó lesz a tégla is. Rajta. Hát a Brian életében van, nem tudom, hogy néztétek. Ki mondta azt, hogy Jehova? Ja. Na, úgyhogy, tehát értitek? Tehát, hogy minden ikletet, minden Isten szájában van, de nem minden alkalmazható, ami benne van most. Rendben? Tehát ez azt jelenti, hogy amit olvasunk az igében, azt a szeretet, tehát a szeretet erkölcse kell, hogy vezesse az alkalmazását, amit olvasunk. De ez a szeretet erkölcse, ami formálta az Ó és Új Szövetséget, ott akkor, a 16. században, a reformáció idején, nem sokkal utána, elveszett ez a szeretet belőle. Oké? A szeretet általi alkalmazás elveszett, ugye? És aztán mi történt? És anélkül, hogy bárki is ezt szerette volna, de az lett, hogy a Biblia baseball ütővé vált. Amivel elkezdték fejbe vágni egymást az emberek. Jó, egymáshoz vágjuk az igeverseket. Puff, az anyád minden. Puff, mit csináltál? Puff, a Biblia azt mondja. És nem a szeretet vezérelt az alkalmazást, hanem elkezdte. És beszéltünk arról, hogy milyen dolgok történtek akkor. Tehát, hogy ha valaki nem azt hitte, amit ha sokan hittek, akkor akár még inkvizíció is, tehát kínzás, vagy akár halál is járt érte, ha valamit nem úgy hitt. Ja, úgyhogy ők választották kízlésük szerint, hogy melyik írás ez fontos, melyik nem, és így lett az, hogy mindent, mindenkinek mindig alkalmaznia kell az írásból. És most már, vagyis hát akkor a protestáns egyházak már nem azon vitatkoznak, hogy hogyan kellene szeretnünk, hanem azon, hogy hogyan kell fordítani ezt az írásrészt, hogyan kell értelmezni ezt az írásrészt, és ezen megy a vita. Oké? Úgyhogy szépen fogták ezt a kereszténységet, és ebben az időszakban is jó, belepasszírozták egy templom mintába, melynek az lett az eredménye, hogy eltűnt a szeretet. Eltűnt. Úgyhogy azt akarom, hogy változtassunk ezen, és ez a célja ennek a sorozatnak. Hogy legyen bennünk egy vágy, hogy ezen változtassunk. Hogyha úgy érezzük, hogy elveszett bennünk, hogy a kereszténységünkben elveszett a szeretet, akkor ezen akarjunk változtatni, és hiszem, hogy meg tudjuk csinálni. De még ha nem teljesen is akkor legalább próbáljuk meg. Oké? Okay? Tehát, hogy próbáljuk meg. Mert egyszerű, de mégis nem annyira egyszerű. Tehát egyszerű a dolog, de megköveteli tehát a végsőkig el tud menni ez. És az evangéliumet egyébként ezt teszi szinte ellenállhatatlanná, amikor emberek ezt a szeretetet fedezik föl. Közöttünk, vagy feléjük irányulva. És így került sínre egyébként az első századi kereszténység. Lehet, hogy ugyanez megtörtént a 21. századi kereszténységben? Lehet? Lehet. Úgyhogy erre építve szeretnék öt elképzelést feltárni nektek, ami befertőződött, és felhígult a templom minta miatt. Öt elképzelés, mert ezekben a dolgokban az Új és Új Szövetség és a templom minta egybeolvadt, ezért nagy az összezavarodottság benne. Öt téma. És ha rendbe rakjuk a gondolkodásunkat ezeken a területeken, ha meg tudnánk újítani az elménket, és a lelkiismeretünket, emlékeztek? A lelkiismeret az ez. Speciálisan becsiszolt szemüveg, mindannyiunknak más. Ez azon múlik. Tehát a te vallásod, ahogy elképzeled Istent, és ahogy éled az életed, az ezen múlik. Nem az igazságon. Hanem ahogy neked be van csiszolva, ahogy téged tanítottak ott, ahol felnőttél, ott, ahol megtértél, ahol gyülekezetbe jártál, te azt gondolod Istenről, amit ők tanítottak. De az még csak a lelkiismeret. És ennek folyton kell változnia. Mert sosem ismerjük tökéletesen Istent. Hanem Szent Szellem mindig megmutat új és új és új és új dolgokat, ahogy olvassuk az igét, ahogy vele közösségbe vagyunk, ahogy átmegyünk durva helyzeteken az életünkben, meg jó helyzeteken is az életünkben. És ez folyamatosan csiszolódik, és egyre jobban megismerjük őt. Na, úgyhogy tehát fontos az, hogy legyünk hajlandóak újra meg újra megújulni az elménkben, a lelkiismeretünkben, ezekben a fogalmakban, mert ha ez megtörténik, akkor történnek változások az életünkben. De nem csak az életünkben, hanem a közvetlen környezetünkben, a családunkban. De nem csak a családunkban, hanem a közösségünkben. De nem csak a közösségben, hanem a városunkban. És a nemzetünkben. És aztán az egész világon. De ez itt kell elinduljon. Bennem. Bennem. Meg benned. És így tud ellenállhatatlanná válni a kereszténység. Mert lehet nem ismerjük hibátlanul a Bibliát, de el tudjuk mondani, és át tudjuk adni másoknak az üzenetet. Hogy tudod, el tudom mondani, hogy nem ismerem teljesen a Bibliát, de egy dolgot tudok, úgy bánok veled, mint ahogy az én mennyei atyám is bánt én velem. Ennyi. Tehát, úgyhogy nézzük, mi az első szavunk. Struktúra. A gyülekezet egy test, és nem egy királyság. Oké? Okay? A gyülekezet egy test, és nem egy királyság. Tehát Jézus azt hirdette, hogy az én királyságom nem ebből a világból van. Mikor ott állt Pilátus előtt. Az én királyságom nem ebből a világból van. Ha innen lenne, akkor nem én lennék megfeszítve, nem te, Pilátus. Akkor neked esne bajod. Oké? Okay? Tehát ha az én királyságom ebből a világból lenne, mondaná Jézus, akkor amikor ti bántani akartok engem, akkor az egész világ az én védelmemre jönne. De az én királyságom nem ebből a világból való. Pál apostol is tanított Isten királyságáról. De bárhol járt, gyülekezeteket alapított. És azt tanította nekik, hogy ti egy test vagytok. És Jézus Krisztus képviselitek itt a földön. Mivel a király nincs itt, a nagykövetek viszont itt vannak. Oké? Okay? Te képviseled Isten királyságát itt a földön. Úgyhogy nagykövetek vagytok. 1 Korintus 12:27. Azt mondja Pál apostol, hogy ti együttesen a Krisztus testét alkotjátok. Egyenként pedig Ennek a testnek a tagjai vagytok. És mindegyikőtöknek megvan a maga helye és feladata ebben a testben. Ez világos, nem? Tehát mindannyiunkat megajándékozott Isten egy bizonyos szereppel, egy bizonyos feladattal a gyülekezetben. Ami azt jelenti, hogy ha nem kapcsolódsz be, akkor hiányzik valami. Akkor hiányzik. Ha nem kapcsolódsz be, akkor neked is hiányozni fog valami. Nem csak nekik, mert nem kapcsolódsz be, hanem neked is hiányzik, mert nem kapcsolódsz a többi testrészhez. Oké, tehát ha nem kapcsolódsz be, akkor a testnek egy ilyen piros lámpája, valahol a LED kijelzőn, valahol hátul itt, vagy nem tudom, hol van nektek, LED kijelző, hogy valami hiányzik, valamit nem raktál helyére. És akkor szól, piros lámpa ott szól. A test hiányol valamit. És neked is hiányozni fog valami. Na, a templom mintában egy ilyen, hogy mondjam, tehát a templom mintában a fogyasztás, ami, tehát erről szól minden, fogyasztani. Fogyasztani, a templom minta. Arról szól, hogy fogyassz. Jössz, hogy te bemerítkezhess, és Isten áldása legyen rajtad például. Vagy jössz, hogy te úrvacsorát vehess, és hogy Isten, most letakarítottuk most az asztalt, az életünkben minden megbántam, most újra elégedett lehetsz velem, Uram. Hogy jössz, hogy tanulj, hogy jobb ember legyél. Jössz, hogy rád tegyék a kezüket, hogy neked jobb legyen. Ugye, ima? És, de Jézus minta nem a fogyasztásról szól. Nem arról, hogy én jövök, hogy nekem jobb legyen. Jövök, hogy valamit kapjak. Oké? Mert a Jézus minta, emlékszel, miről szól? Nem rólam szól. Nem rólam szól. Hanem mindig a melletted lévőről szól. De amikor a mellettem lévőről szól valami, abból én mindig kapok. Tehát, bekapcsolódni. Mert tagja vagy Krisztus testének. A templom mintában felmerül az a gondolat, hogy ó, hát otthon maradok, hiszen egyedül is tudom imádni az Urat. Oké? Ez templom gondolkodás. A Jézus minta azt mondja, miért maradnék otthon? De miért? Tehát miért maradnék otthon és imádnám egyedül az Urat, mikor bekapcsolódhatok a test többi részéhez, és együtt lehetek velük, és így megváltozik az a közösség is, az én közösségem is, a körülöttünk lévő közösség, meg tud változni a környezetünk, meg tud változni az egész világ. Miért csalnám meg magam, és miért csalnám meg a testet? Oké, ez a Jézus minta. És tudod, mi egyébként, gondolkodtam, mi lenne jó illusztráció ide, tehát ha nem csatlakozol be egy helyi gyülekezetbe, akkor tudod, mi vagy? Vagy oké, nem az, hogy nem csatlakozol be, hanem ha csak jelen vagy. Tehát hívő vagy, jelen vagy, de nem csatlakozol be. Hát olyan vagy, mint egy amputált testrész. Oké? Tehát olyan, mint a félkarral itt lennék, de ott van a hűtőládában a félkarom, és itt van a félkar, de elhoztam. Tehát, hogy itt mindig hozom magam, mert mindig itt van, de igazából nem tudok vele semmit csinálni, mert amúgy nincsen. Tehát hiába akar a fej, bármit is csinálni két kézzel, nem tud, mert az a kar az nem csatlakozik. Tehát csak olyasmit tud csinálni, amit egy karra lehet. Oké, de hát milyen egy amputált testrész? Hát undi. És én nem akarok undi lenni, na. Tehát, úgyhogy kapcsolódj be bátran. Kapcsolódj be. El tudod képzelni, hogy minden újonnan született Krisztus követő, akik így a sorokban ülnek, és most tényleg nem csak ránk vonatkozik ez, hanem egyébként is. Hogy tudod, ott ülnek a sorokban, és el tudod képzelni, hogy azt mondaná mindenki, hogy tudod mit, mostantól kezdve nem fogok többé csak úgy ücsörögni. Nem fogok, hanem nem leszek többé fogyasztó. Tehát nem úgy leszek itt, mint a templomban, hanem én be akarok csatlakozni, és be fogok csatlakozni valahová. El tudod képzelni, mit történne? Akár egy közösségben, akár a környezetünkben, akár a városunkban. Na, mindegy. Ezt vidd tovább, ezt a gondolatot. Én nem tupírozom tovább. Második szavunk, a tekintély. Tekintély. Tekintély, mely a vezetettek érdekét képviseli, és nem a vezetőkét. Oké, tehát Jézus a vezetői piramist, ezt is már említettük, a feje tetejére állította. Tehát a vezetői piramis, ahol a csúcs, a fej, az így meg lett fordítva. Az úrvacsorán mutatta be, az utolsó vacsorán mutatta be Jézus ezt, amikor egyik sem volt hajlandó szolgálni a másik felé, hogy megmossa a lábukat, egymás lábát. De Jézus fogta magát, és megmosta a büdös lábaikat. Végigment mindenkin, és megmosta a lábukat. Oké, és tehát, hogy a feje tetejére állított. Azt mondta, hogy ugyanúgy cselekedjetek egymással, ahogy én cselekedtem veletek most. Aki első akar lenni közöttetek, az legyen mindenkinek a szolgája. Ezt is mondta Jézus. Úgyhogy Jézus halad szépen Jeruzsálem felé. Ez volt az utolsó útja. És a tanítványok meg ezen az úton, ahogy halad Jeruzsálem felé, ahol meg fogják feszíteni, az úton a tanítványok ott könyöklik egymást. Meg civakodnak. Vitatkoznak a hátam mögött, hogy majd a királyságban, amikor Jézus felül a trónra, meg ki lesz az ő jobb oldalán, meg ki lesz a bal oldalán, és már próbálják egymás között leboxolni, hogy most ki lesz majd ott, aki ideül, meg odaül, és hogy ki lesz a nagy majd a mennyei királyságban. Mert mentek Jeruzsálembe, és tényleg azt hitték, tehát Jézus már beszélt arról, hogy ő meg lesz feszítve, és ő el fog menni, meghal, de nem fogták föl adja. És azt hitték, hogy majd most Jézus bevonul, és majd elkezdődik a királyság. Vá, ez fantasztikus lesz. És ugye minden közelebb vagy a királyhoz, annál jobb lesz a dolgod. Ugye? Tehát minden jobb lesz. Erre Jézus leülteti őket, és Máté 20-25-ben azt mondja, de Jézus odahívta magához mind a 12-t, és ezt mondta. Jól tudjátok, hogy a világ uralkodói hatalmuk alá kényszerítik alattvalóikat. És a nagyhatalmú vezetőik zsarnokoskodnak a népeken. Igen, tudjuk, na persze, hát igen, hát ezt csinálják, rohadt szemetek, hát igen. Így történik, ezt tudjuk. Mi ebben a nagy szám egyébként? Tényleg, mi ebben? Hát, meg kell mondani az embereknek, hogy tudom, hogy mit kell csinálni. Ezt csinál, azt csinál, hozd ide, tedd oda. Tudod, Jézus, ott van a Jézus, ott vannak a vezetők, meg aztán a többiek. Oké, tehát így. Tehát most szerinted miért vitatkozunk annyit? Aki vezet, az felette van annak, akit vezet. Hát ez így van jó, nem? Hát minden használval együtt. Tudjuk, hát tudjuk, hogy működik. Ezért vitatkozunk, hogy ki legyen közel, mert így működik. Ugye? Így. Tehát ezért fontos a pozíció. Erre Jézus, nézzetek rám. Közöttetek azonban ne így legyen. Oké? Tehát nézz a szemembe. Közöttetek azonban ne így legyen. Oké? Tehát nem. Az én királyságomban, az én mozgalmamban, az én összegyülekezésemben ez nem így működik. És ez már nem működik. Ehelyett azt mondja, aki közületek nagy akar lenni, legyen a többiek szolgája. A szolga azt is jelenti, hogy pincér. Oké? Pincér, felszolgáló. A sürgésben, tehát a szóban benne rejlik, ez a porzás benne van valahogy a szóban, a porzás. Tehát amikor egy szolga sürög, forog a házban, és jön, megy és csinálja a dolgát, akkor porzik utána az út. Szorgalmas. Oké? Tehát ez a kép, a szolga. Tehát nem ül valahol hátul, vagy mindig 5 percenként megy ki cigiszünetre, 10 perces cigiszünetre, hanem csinálja dolgát, ami a dolga. Oké, tehát aki közvetek nagy akar lenni, legyen a többiek szolgálja, aki tulajdonképpen hordozza a dolgokat mindenkinek. Azt mondja nekik, hogy ha te nagy akarsz lenni, akkor szolgálsz mindenki felé. De ha esetleg nem értettétek eddig, akkor mondom másképp. Aki pedig, ez a 26. vers, aki pedig az első akar lenni közöttetek, és akkor itt már egy másik szót használ, az legyen a többiek rabszolgája. Rabszolgája. A rabszolga az viszont azt jelenti, hogy tulajdon. Tehát valakinek a tulajdona. Tehát ha nagy akarsz lenni, azt mondja Jézus, akkor szolgáld a körülötted lévőket. Igazából ez az alapgondolata. Hogy szolgáld a körülötted lévőket. És mindezek után, ha csak ha nem értették volna, tehát miután bementek Jeruzsálembe, ott voltak a felső szobában, tehát ha esetleg nem értettétek, amit mondok, akkor most megmutatom. És levette a felső ruháját, törőközöttet maga köré, és tulajdonképpen ez mindenkinek egy halálciki pillanat volt. Hogy Jézus megmosta a lábukat. Ciki pillanat volt. Nagyon cikis. Mert megmosta a lábaikat. És aztán miután megmosta a lábaikat, azt mondta János 13-ban, 15-16. vers, példát adtam nektek, hogy ti is ugyanúgy bánjatok egymással, ahogy én bántam veletek. Igazán mondom nektek, a szolga, tehát te meg én, mi, nem nagyobb az uránál, Jézus. Oké? Tehát te meg én, mi, nem vagyunk nagyobbak Jézusnál. És a küldött sem nagyobb annál, aki elküldte. De aki a legnagyobb, ő mosta meg a mi lábunkat. Ugye? És azt mondta, hogy ti is csináljátok így. Hogy mindegy, hogy hol vagy. Vagy van-e hierarchia? Nincs igazából. Mert hogy aki a legnagyobb, az mossa a lábát a többieknek. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy azzal, hogy keresztény lettél, nagy dolog történt. Hatalmas dolog történt. Felelősséget kaptál. Hogy még több lábat moshass. Kaptál egy felelősséget, hogy még több lábat megmoshass. És ez azt jelenti, hogy nem csak a gyülekezetben mossad a lábakat, hanem a munkahelyeden is. Igen. Bárhol, ahol emberek számot adnak neked. Akár, hogyha mondjuk főnök vagy, vagy vannak beosztottaid, vagy vannak kollégáid. A te felelősséged Krisztus miatt az, hogy te megtaláld, hogy hogyan hajthatod az ő hasznukra azt, amiben vannak, ami neked van tulajdonképpen. Ezt hogyan hajthatod az ő hasznukra? Tehát ami neked van, azt nem a magam hasznára hajtani, hanem ami nekem van, ezt mások hasznára hajtani. És érted? És ami nekik van, nem úgy tekinteni rájuk, hogy ők az én hasznomra vannak. Ti vagytok azok, akik a szolgálatot elvégzitek. Nekem. Nem. Én úgy gondolkodok, hogy én nektek. Oké, mi lenne, ha ezt rendbe tudnánk tenni? Ha ezt jól tudnánk csinálni? Mi lenne? Elmondom. Mindenki keresztényeknek akarna dolgozni. Tényleg. Tehát mindenki keresztényeknek akarna dolgozni. Bizony. Tehát akik, tudod, nem hívesz, hogy én nem hiszek Jézus nevében, de te jó ég. Ez a főnök, ez egy hihetetlen forma. Nagyon jó főnök. A legjobb érdekemet képviseli. Miért csinálod ezt, főnök? És akkor te azt tudod mondani, hogy azért, mert keresztény vagyok. És ezt, azt kell tegyem, azt teszem, amit az én mennyei atyám tesz, értem. Amit Jézus tesz, értem. És hiszem, hogy az atya azért küldte a fiát, hogy ő vesse alá magát nekem, és az én hasznomra, értem. És most ugyanezt kéri tőlem is, számodra, és mindenki mással. Ezt tegyem meg, aki körülöttem van. És ezért élek úgy, ahogy élek, mondjuk, amikor egy a cégnek dolgozom. Mert ez nem rólam szól, hanem azt akarom, hogy ez rólad szóljon, kedves kollega. Én érted vagyok. Tudod, mi lenne, ha ez történne? Lehet, hogy azt mondod, hogy ez az esti mese, vagy a csodaország, ahová Alice bepottyant valahogy, de Jézus megadott mindent ez, és nem is tudnám eltúlozni azt, hogy ez a már következő gondolatunk lesz, hogy például milyen érzelmeket kavart fel Jézus azzal, hogy a házasságról beszélt. Akkor az első században teljesen kiborította a tanítványokat, és kétszer is meggondolták, hogy követik-e Jézust. Mert egy olyan kultúrában, ahol a nő tulajdon volt, olyan, tehát ez a kultúra az ilyen volt. Tulajdon volt a nő, a véleményük nem számított, se otthon, se jogilag, tehát a bíróságon, nem taníthattak, eladták őket, meghatározták, hogy ki lesz a férjük, tehát kiházasították őket, tehát másodrangúak voltak. Egy világ, ahol a kislányoknak nem volt értéke, és ezért sokkal több kislány lett ott hagyva, erdőbe, folyószélén, stb. Mert fiút akartak inkább. És ebben a világban Jézus azt mondja, a házasságról, majd mindjárt olvasunk többet, de a házasság. Kölcsönös törődés és alávetettség jellemzi, és nem a férfi uralkodása. Tehát a házasság. Jézus arról tanított, hogy ott kölcsönös törődés van és alávetettség. Nem a férfi uralkodása. Amikor Jézus a házasságról beszélt, fogta és egy ilyen a padloponnal, ugye, kiegyenlítette a terepet. Nincs már heppe-hupa. Ki van egyenlítve a két fél között a terep? Oké, a leglényegre törőbb mondandójánál nem is ő hozta föl a dolgot, hanem a srácok beszélgettek a tanítványok. Figyelj, ez hihetetlen. Tehát Jézus, beszélgetünk erről a házas dologról, mi a véleményed? Na, mindjárt olvassuk, hogy mi a véleménye. Csak gondolom, mi így történhetett így a beszélgetésben, hogy hát tudjuk, mit mondott Mózes, de mi van akkor, ha az asszony egy kicsit már megöregszik, ugye? Kicsit már ugye a gravitáció ugye elkezd hatni a különböző testrészekre, közelednek a földhöz. Nem olyan vonzó többé, mint amikor megismertük egymást, és randiztunk, és aztán persze, hogy halad az idő, a lelkiállapot is labilisabbá válik, tehát már nem vagyok annyira boldog vele. Oké? Okay? Szóval mi az új szabály? A régit tudjuk. Csinálunk egy vállólevelet, és tényleg ez volt. Ha el akartál válni, a férfi kiállíthatott egy vállólevelet. Megszabadulunk. Ezt már elhasználtuk. Megszabadulunk. Ha újat akarok, akkor megszabadulunk. De mit tanácsolsz? Oké? Okay? Tehát mit csináljunk a régivel, hogy újat szerezzünk? És ezt nem tudom, mit gondolt Jézus, de tudom, hogy mit mondott rögtön ezután. Oké? Okay? Tehát tényleg tudni akarjátok, gyerekek? Megmondom, te tényleg tudni akarjátok? Tényleg? Akkor azt akarom, hogy olvassátok el magatoknak. Tehát mikor Jézus befejezte a tanítást a házasságról, tehát tényleg nem tudom, hogy mit tanított a házasságról igazán, de hogy beszélt házasságról, válásról, a nő és férfi helyéről a házasságban, és tehát az, hogy megtudod, hogy mennyire durvát mond valaki, vagy tanít valaki, azt úgy tudod megállapítani, hogy utána nézd meg a hallgatóság reakcióját. Okay? Tehát ezt így tudod megállapítani. Tehát, mert itt vagyunk 2000 évvel később, és megtanultuk egyébként a reformációt, hogy hogyan mazsolázzuk az igét, tehát hogy ami tetszik, meg ami jó nekünk, azt kimazsolázzuk, ami olyan kétes, hogy valami, ezt ott hagyjuk, meg észre se vesszük. Megtanultuk, hogyan magyarázzuk félre dolgokat, amit apostolok mondtak a leveleikben, mert egyébként a házasságot, illetve mintha úgy tűnne, hogy Pál meg Jézus ellent mondanak egymásnak, és mindenki a szövegben van elveszve, és aztán ugye tompítunk ebben a témában rengeteget, de amikor befejezte a tanítást erről a témáról, ez annyira új volt, és annyira egetrengető volt, hogy a tanítványok, akik mindig vele voltak, és hallották ezt a tanítást, azt mondták, hogy... És egyébként ők jobban megértették Jézust, mint mi 2000 évvel később. Oké, ők együtt voltak vele, együtt lógtak, akkori emberek voltak, tehát értették a kifejezéseket, tehát ők jobban megértették. És az ő reakciójuk, tudjátok mi volt? Máté 19.10. Ekkor a tanítványok azt mondták, ha ez a helyzet a férj és felesége között, tehát az mindaz, amit Jézus letanított. Tehát ha ez a helyzet, akkor jobb meg sem házasodni. Okay, akkor inkább bele se akarok lépni. Tehát annyira új gondolkodást hozott be Jézus a házassággal kapcsolatosan. Hogy ezeknek úgy nem fér bele. Sehová. Se az X helyére, se az Y helyére, sőt, annyi ismeretlen volt abban az egyenletben, hogy inkább jó, hagyjuk. Úgyhogy miután befejezte a házasságra szóló tanítást, hölgyeim, a férfiak elvesztették az előnyüket. Tehát ők eddig előnyben érezték magukat, de miután Jézus tanított erről, ezek a férfiak rájöttek, hogy ha, ugrott az előnyünk. Mert Jézus kicserélte a tulajdoni viszonyt, ezt a társas viszonyt partnerségre. És ez brutális volt. Abban az időben brutális volt. Hihetetlen szintre emelte a nőket. Úgyhogy, hölgyeim, ha még nem vagytok keresztények, már csak ezért érdemes ezzel válni. Okay? De évekkel később Pál is megpróbált ezt elmagyarázni a pogányoknak ezeket a dolgokat, a házasságot, hogy milyen a keresztény házasság. És hozza azt a kijelentést, amit a férfiak ugye így zászlón, így lengetve, falra írva, meg minden, meg az asszony tükrére fölragasztva, oda nyomnak a feleségük óra alá, hogy feleségek, vessétek alá magatokat a férjeteknek. Na ugye, megmondta. Nesze. Yeah. Mondja. És hirtelen a férfiaink, a Biblia emberei lesznek hirtelen, kívülről fújják a Bibliát, ezt a verset, ugye. De amikor felhozzák ezt, akkor én mindig megkérdezem, hé, mi az első szó a mondatban? Na, mi az első szó a mondatban? Az más, nem az. Hanem a feleségek rendeljétek alá. Ne keresd, Fuzsi. Tehát feleségek, rendjétek. Mi az első szó, mondom ezt a férfinak. Hát a feleségek. Kinek szól ez? A feleségeknek. Akkor miért tetszik beleszólni? Ugye? Ez feleségeknek szól, nem ezt kell engedni a férfinak. Ez a feleség dolga. Ez a feleség része. Mit érdekelte? Ne üsd bele az orrod. Nem hozzád beszél. Egyébként ezért csalódnak néhányan, akik tanácsot kérnek tőlem. Balutól ez a csíbó, ugye a legtöbb miattható. Tehát furcsa nézőpontjuk volt az embereknek, és van ma is, amikor a házasságról beszélt Pál, nem a feleségekkel kezdte, hanem ugyanazt a görög szót használta, és ezzel indul-e egyébként ez a téma, ott Efézusban, amit Fruzsi kirakott, Efézus 5.21, hogy rendeljétek alá magatokat egymásnak, a Krisztus iránti tiszteletből. Tehát itt mind a kettő félnek szól. Sőt, mindenkinek. És ezután, mintha azt mondaná, hogy oké, és most hagyd magyarázzam el a keresztény házasságot, és amit olvashatsz, az a keresztény, tehát azt olvashatod itt, amit olvasol ezután, a következő versekben, hogy a keresztény házasság ez, kettős pont. Hogyan bánt velem Isten Krisztusban? Ha így, akkor nekem is így kell bánnom a házastársammal, Krisztusban. Ahogy Krisztus bánt velem, úgy bánok én is a házastársammal. És mondja, szétmondja, feleségek, rendeljétek alá magatokat férjeteknek. És férjek, nektek, hát nekünk nehezebb a dolgunk. Nekünk úgy kell szeretni őket, ahogy Krisztus szeretett minket. Nekünk nehezebb. Magyarul áldozd föl magad a feleségedért. Tehát a keresztény házasság, és ezt ne felejtsük, ez egy vadi új dolog volt. Tehát a keresztény házasság tulajdonképpen egy verseny az alávetettségben. Verseny az alávetettségben. A kulcs szó, hogy előnyben részesíteni. Mentek valahová, ajtó. Ó, menjél előre. Nem, te menjél előre. Nem, te menjél előre. És fél órája ott vagytok. Nem tudtak dülőre jutni, hogy ki lesz a jó feje másikkal, vagy ki enged. Nem, te menjél. Múltkor én mentem előre. Nem, most azt akarom, hogy neked legyen a legjobb. Jó, de múltkor is nekem volt a legjobb. Most neked kell legyen a legjobb. Igen. De aztán Virág rám néz, ugye, és azt mondja, De Balázs nem méltó. Nem méltó rá, nem érdemli meg, hogy alá rendeljem magam neki. De aztán azt mondja, hogy az én dolgom nem ez, hogy megítéljem, hogy méltó-e vagy sem. Hogy alá rendeljem magam. Nem. Az én dolgom nem az, hogy arra reagálják, hogy ő milyen. Az én felelősségem az, hogy azt tegyem a férjemmel, amit Krisztus tett értem. És ha lenne egy olyan pillanat, hogy Virág nem méltó arra, hogy alávessem magam neki, de ilyen soha nem volt az elmúlt 23 évben, oké, tehát házasságban, de ha mégis, az én dolgom az nem az, hogy arra reagálják, amilyen ő. Bár sokszor elbukom ebben. Azt a pogányok csinálják. Ja, templom minta.
Azt mondja az írás, itt mondja az írás, úgy mondja, látod, drágám?
Nem. Az én felelősségem az az, hogy úgy szeressem, hogy Krisztus szeretett engem. Mennyire? Annyira, hogy meghalt értem. Ennyire egyszerű. Úgyhogy mi lenne, ha hazamennénk és ezt tennénk? Minden megváltozna. Vadi új. Na még egy szó. Szellemiség. Azt határozza meg valakinél a szellemiséget, hogy mennyire szeret, és nem az, hogy mennyit tud. A szellemi, az is annyira szellemi, és akkor az is, és akkor Pál meg Jézus egymásra néz a mennybe, miközben mi azon izélünk, hogy haj, ez a szellemi, nem szellemi. Azt mondja, ne. Azt határozza meg, hogy mennyire tud szeretni valaki, és nem az, hogy mennyit tud. És ez végig ott van. Mindenhol ott van az új szövetségben. Végig. Mikor Pál a szellem gyümölcseiről beszél, és arról tanított Galácia 5-ben. A szellemnek a gyümölcsei. Tehát mi az? A szellemnek a termései. A szellemi életnek a termései. Galácia 5.22. A Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk. Oké? Tehát a gyümölcs a szellemtől jön. Tehát ha valaki szellemi, akkor a következőket fogod látni, ha valaki szellemi. Éles elméjű, hatalmas ismerettel rendelkezik, nagyon mély tudása van, a hit mélyebb dolgainak megértésével rendelkezik, és az a képesség is megvan, hogy emberek csüngjenek az ajkain minden egyes szaván. Oké? Tehát ez a szellem gyümölcse. Ugye ez van odaírva? Nem. Nem ez van odaírva. De ezt gondoljuk, nem? Hú, hát ő annyira szellemi, hogy... hogy olyan megértése van, vagy annyira szellemi az üzenete. Nem. Csak okos, felkészült, és tanult. De annyira Isten szerint való szellemi, mikor felállt oda, akkor nem, csak készült mára. Készült mára. Ez nem szellemiség. Figyelj, szellemiség nincs azokra korlátozva, akik tudnak olvasni, vagy magasabb az IQ-juk, vagy tehetséges szónokok. A szellemiség nincs rájuk korlátozva. Mégis mi valahogy az egyházban, a kereszténységben azt gondoljuk, hogy ezek a nagy szellemi emberek. Vagy azt érezzük, hogy akkor vagyunk szellemiek, ha mi úgy tudunk imádkozni hangosan, hogy na most már merek hangosan imádkozni, mert ugye azért nem merek ima összejövetlenül hangosan imádkozni, mert hát én csak olyan kis bénát tudok. Tehát nem. A szellemiség nem csak azokra van korlátozva, akiknek megvan a lehetőség, hogy bibliájuk legyen. Nem már. Az új szövetség úgy kezdődött, hogy senkinek se volt bibliája. Tényleg nem volt senkinek. Csak ószövetség volt, de a legtöbben nem olvasták, főleg a pogányok. A szellemiség az, hogy mennyire tud szeretni valaki. Galácia 5.22. Szent Szellem pedig ezeket teremti meg bennünk. Vagyis a szellemi ember a következőket sugározza ki magából. Szeretet. Mivel kezdődik? Szeretet. Öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség és önuralom. Még csak olvasnod sem kell tudni ehhez. Még csak iskolába sem kell járni ehhez. És nézed azokat a szavakat. Tudod, mi az érdekes bennük? Hogy mind vízszintesek. Ezek mind vízszintesek. Tehát ami egymás között történik. Ezek mind nem függőleges szavak. Milyen szellemi? Hát folyton szellemi dolgokon elmékedik, azokról beszél. Nem, ez nem arról szól, hogy szellemi vagyok odaföl. Nem. Hanem szellemi vagyok. Vízszintes. Szeretet, még egyszer, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önuralom. Ezek külső dolgok. Kívül jelenik meg, hogy mások is lássák, és gyümölcsök. Megtapasztalhassák, ehessenek belőle. Ezek áldozatkész tulajdonságok. Oké, ezek a dolgok, ez a felsorolás, ez kultúrákon áthat. Nincs olyan, hogy ez ne jelenne meg valami a másik kultúrában. Ez mindenhol ott van. Mindegy honnan vagy, mindegy milyen nyelvet beszélsz, mindegy milyen nemzetnek a tagja vagy. Ezek ott vannak. És a másik, hogy ez nem természetes. Ez nem egy természetes lista. Mert a Jézus minta sokkal egyszerűbb, de annál nagyobb kötelesség. Emlékeztek? Úgyhogy ne legyél becsapva attól a személytől. Mindegy, hogy ez férfi vagy nő, aki sokat tud, és nagy az ismerete, de keveset szeret. Nehogy becsapjon az a szellemi vezető, aki sokat tud, szépen beszél, vagy úgy tudja a hangját hordozni, ahol legyen akármilyen is ájtatos szöveg, tehát teljesen más, mikor beszélsz vele, mint amikor fönn van, sokkal több levegővel, vagy kevesebben, mert majd megfullad, vagy nem tudom, vagy olyan, mintha énekelne, és minden mondatnak ugyanaz a hangsúlya, nem? Vagy csak azért beszél másképp, hogy mindenki odafigyeljen rá? Nem. Semmi köze a szellemiséghez. Ez nem szellemiség, személyiség. Inkább. Oké? És templom gondolkodás. Figyelj, Adolf Hitler kétfelé vágta a világot egy mikrofonnal, mondhatjuk ezt. Egy mikrofonnal. Mert ő egyszer sem lőtt le senkit. Ő nem járt koncentrációs táborokba. De mit tesz? Mit tesz, érted, a hatalma a kimondott szónak? Okay, ilyen hatalma van egy karizmatikus vezetőnek. És a Jézus mozgalomban a szellemiséget nem karizmában mérjük, hanem a Szent Szellem gyümölcseiben. Kinek milyen ajándéka van, csinálja, nem csinálja, hogyan csinálja? Hol a gyümölcs? Hiába tudod csinálni, ha nem az a természete, a gyümölcsnek a természete, a Szent Szellem gyümölcsének a természete, hogy örömöt hoz, hogy türelmet erősít, hogy szívesség van benne, hogy jóság van benne, hogy szeretetből van, tehát nem azért akarod használni az ajándékot, hogy nekem, meg én használhassam, hanem az szolgálat és épülés a másik felé. Ha nem ez, akkor az olyan, mint egy kés a háziasszony kezébe, vagy egy sorozatgyilkos kezébe. A kés az ugyanaz, csak másra fogják használni. Úgyhogy lehet a legszellemibb ember, akit ismersz, az a leghalkabb ember. A legcsendesebb ember. Lehet, hogy ő tudja a legkevesebbet az új szövetségből. De valahogy megragadta az, hogy mit jelent tenni másokért. Ahogy a mennyei atya tett Krisztuson keresztül értem, én úgy szeretnék tenni másokkal. És akkor roskadozik a fa gyümölcsöktől. Utolsó szabunk, ahogy hátrahagyjuk a régi gondolkodást, és ez a szentség. A szentség. Arról szól, hogy részese lenni valaminek, és nem pedig elkülönülni valamitől. Fruzsi, megpróbáljuk ezt a kis film részletet? És a villanyt azt kapcsoljuk le itt. Reméljük, hogy működik a technológia. Reklámhelye volt. Szóval, szentség arról szól, hogy részese lenni valaminek, és nem pedig az, hogy elkülönülni valamitől, vagy valakiktől. És ez hatalmas. Hát a Jézus mozgalomban a szentség, az nem arról szól, hogy el kell távolodjak. Olyanoktól, akik nem olyanok, mint én, vagy mások, vagy idegesítőek, hanem arról szól, hogy be kell kapcsolódjak, össze kell kapcsolódjak másokkal. Nem az, hogy eltávolodunk a világtól, nem vásárolunk pogányoktól, vigyázz, mert a világi ember az bemocskol téged, és mit tudom én, legyen keresztény bibliatanulmányunk, legyen keresztény jógatornánk, vagy mit tudom én, mi pilatesünk, vagy akármi, legyen keresztény karateklubunk, legyen keresztény minden, keresztény, és akkor talán így majd ők is keresztények lesznek, és részünké válnak. Persze. Nem így gondolkodunk. Tényleg nem így gondolkodunk. Tehát, hogy mi kapcsolódni szeretnénk, és nem elkülönülni. És létrehozni egy külön világot, magas falakkal és magas korlátokkal, vagy kerítéssel körbevéve, hogy ez a mi világunk. És aztán majd mi kiválogatjuk, hogy kik jöhetnek be. Ez a templom mintában így megy, főleg a keresztényben. A szent az azonos az elkülönültel. Ezért van az, hogy sokan nem tudnak együttműködni más, tehát gyülekezetek nem tudnak együttműködni más gyülekezetekkel. Mert másképp csinálják a dolgot, mert másképp gondolkodnak. Még a saját berkékben belül sem. Csak akkor, ha teljesen úgy gondolkodnak, ahogy ők. És a Jézus mintában ez nem így van. A Jézus mintában úgy gondolkodunk, hogy kapcsolódunk. Kapcsolódunk. És figyelj, tudom, hogy hol jön az összezavarodottság. Az Ószövetség miatt jön az összezavarodottság, a szentséget illetően. Figyelj, a templom minta az Ószövetségből, tehát az Ószövetségből szedik a templom mintába ezt a szentség dolgot, mert az egész Ószövetség egy nemzetnek szólt. Egy nemzetnek lett küldve. És egy nemzetről szól, akiket Isten arra hívott el, hogy különüljenek el minden őket körülvevő néptől. És ezért voltak ilyenek, hogy ne ezt tegyétek, ne azt tegyétek, ne úgy egyetek, ne úgy öltözzetek, ne is vegyülj velük, vagy ne házasodj velük más népekkel, ne úgy neveld a gyereked, és ha ebből a pogány népből valami beszivárok közétek, akkor szabaduljatok meg, kövezd meg a lázadó gyereket, hogyha azokkal akar menni, azon az úton akar menni, kövezd meg a házasságtörőnőt, hogyha más úton akar menni, el kell különülj, szentelődnöd kell, ne kapcsolódj hozzájuk, mert tisztának kell lenned, ez volt az Ószövetség. És az ősi zsidók közül született aztán meg a messiás. És Jézus meg azt mondta, hogy ez egy új nap. Ezt most így becsuktuk, és most egy újat nyitunk. Egy vadi újat nyitunk. Az volt a régi, de ez most vadta új. Teljesen új. Nem szeparálódunk, hanem kapcsolódunk. Kapcsolódunk az emberekhez körülöttünk. És a legjobb illusztrációnak az, amikor János elkezdte írni az evangéliumot, János evangéliumát elkezd írni, és tűnődik azon, hogy hogy a fenébe kezdjem. Igen, Isten, Jézus, az ige, Isten, Istennél volt, ott van a mennyben, kezdetben, ugye? És hisszük, hogy a Szent Szellem ihlette a szöveget. És úgy ihlette, hogy ezt írja le, János 1.14, hogy ez az ige, aki Istennél volt, és Isten volt az ige, Jézus, ő mi lett? Emberré lett. Hús, vér, emberré lett, és közöttünk élt. Oké? Tehát hús, vér. Tehát olyan volt, mint mi, WC-re kellett mennie, ő is WC-zett. Használt WC-ben, nem tudom akkor mit használtak, akkor nem WC-ben, vagy más. Ugyanúgy köpködött. Büdös volt a lába. Fürödnie kellett. Ugyanúgy poénkodott, viccelődött. Egy asztalnál ült a részegessel és a falánkkal. Oké? Meglátogatta az adószedőt, meg a vámszedőt a házában, akik egy külön kategória voltak a bűnöstől. Mert ez volt, hogy bűnösök és vámszedők. Tehát ez egy még rosszabb kategória, a vámszedő. És ő elment hozzájuk, és hozzájuk kapcsolódott, az ő házukba ment el. Tehát Isten olyan lett, mint mi. Egy lett közülünk, és itt élt közöttünk. És Isten úgy döntött, hogy nem szeparálódik el többé tőlünk. És nem csak közénk jött, hogy Isten megjelent köztünk, hanem egy lett közülünk. És pont ezért akadt ki mindenki. Akkor, ott. És nem fért be a fejükbe a dolog. Amikor Jézus megjelent és közöttünk élt, nem fért ez a fejükbe, mert Jézus szentségtelen dolgokat érintett meg. Betegeket. Nem lehetett. Mert a beteg tisztátalannak számított, és a törvény azt mondta, hogy ha tisztátalansz hozzáérsz, te válsz tisztátalanná. De Jézus ellen ez nem így volt. Ha ő hozzáért egy tisztátalanhoz, akkor nem ő vált tisztátalanná, hanem az vált tisztává. Oké, tehát megérintett betegeket, megérintett halottakat. Együtt ivott, együtt evett tisztátalan emberekkel. A templom mintás emberek, a farizeusok pontosan ezért a személyét támadták, hogy milyen ő. Hogy ez rossz ember, nem jó ember. Mert az általuk felállított keretrendszerben nem fért bele. És ezért kérdezték a farizeusok, hogy hogy mondhatja, hogy Istentől van, mikor szentségtelen emberekkel lóg, hozzájuk csatlakozik. Tudod, a válasz az az, hogy úgy, hogy ez egy vadi új dolog. Így. És észesen vették Isten munkáját ezek az emberek. Észesen vették. Észesen vették Isten szívét az egészben. Mert azt figyelték, hogy milyen napon csinál és mit. Szombaton gyógyított. És nem ismerték fel őt. Hogy Isten küldte őt közéjük, hogy ő Isten ajándéka számukra. És Jézus, ahelyett, hogy elkapta volna a betegségeiket, ahelyett, hogy megfertőződött volna, ehelyett mi történt, mikor például a vérfolyásos asszony hozzáért? Erő áradt ki belőle. És emberek meggyógyultak, és erre vagyunk mi is elhívva Jézus követőkként. És ezért nem kell meglepődnünk, hogy földi élete végén összegyűjtötte a követőit, és ők meg várják, hogy mikor lesz megalapítva a királyság. Tudod, 11 apostol van, Júdás már nincs ott, egyébként a júdások mindig eltűnnek, tehát megvan az ideje, egy darabig ott vannak, és aztán úgy eltűnnek, mint a sic, és Jézus engedte is neki, hogy maradjanak, sőt, amikor Jézus ott volt az utolsó vacsorán, azt mondja, menj és tedd meg, amit meg kell tenned. Menj, ezt csináld. Mindegy, most mész, vagy később, el fogsz menni. És ott vannak, és megkérdezik a feltámadott Jézustól, hogy na, akkor most... Most lesz a királyság, hogy Jézus? Nem. Nem. Templomosan gondolkodtok. Akkor most vegyük be Jeruzsálemet? Nem. Templomosan gondolkodtok. Akkor most visszafoglaljuk a szent helyet? Nem. Ez templomos gondolkodás. Ez most valami új. Úgyhogy figyelj, figyelj. Máté 28, 19, 20. Figyelj. Tehát nem bevenni Jeruzsálemet, nem elfoglalni újra Jeruzsálemet, nem felállítani a királyságot, hanem, mivel ez egy teljesen új, ezért most menjetek. Most menjetek. Ezért menjetek el. Mi van? Hová küldté? Elküldté minket? Menjetek el. Hova? A nemzetekhez. Mit jelent ez? Minden etnikai csoporthoz. És tegyetek tanítványommá minden embert az egész világon. Jézus, 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 ácsi. Hát ők nem szeretnek minket. De ők nem szeretnek minket. Hát nem azt teszik, amit mi. Nem úgy esznek, ahogy mi. Oké, nem úgy öltözködnek, mint mi. Nem úgy beszélnek, mint mi. Nem is ugyanazt az Istent hiszik. Miért nem maradunk itt Jeruzsálembe, és megalapítjuk a királyságot? Nem három sátorra, hanem ezer sátorra. Nem. Ha követni akartok engem, akkor mennetek kell. Ha követni akartok, akkor mennetek kell. De itt az ígéretem hozzá. És biztosak lehettek, hogy állandóan veletek leszek. Tehát azt mondja, menjetek, a nemzetekhez tegyetek tanítványommá minden embert az egész világon, és biztosak lehettek benne, hogy állandóan veletek leszek. Igen, még egyszer megerősíti, veletek maradok minden nap, amíg ez a korszak véget nem ér. Vagyis a szent és a szentség az bennetek lesz. Miközben ti mentek, és közöttük vagytok. Úgyhogy Lukács feljegyzése ugye mindennek utána járt, hogy amikor Jézus meghalt, akkor a szentek szentjében a kárpit ketté hasott. Ez egy nagyon vastag kárpit volt, ilyen vastag legalább. Ami elválasztotta a szentek szentjét a szentétől, mindegy, most ebben nem megyünk bele, de hogy ketté vált, amikor Jézus meghalt. Tehát a szentség epicentrumában, a szentek szentjében a kárpit ketté hasott fölülről, tehát fölülről lefelé. Nem így, hanem így. Jelezve ezzel azt, hogy Isten kijött onnan, hogy kapcsolódjon az emberhez. Személyesen mindenkihez. Aki úgy, hogy a szentség többi már nem elválasztódás, hanem része lenni más emberek életének. Isten elhagyta a templomot. Elhagyta. Elhagyta a templomot. Isten hordozható templomokban lakott. Te meg én. És Jézus követőként mennünk kell, és be kell mutassuk őt mindenhol. Mindenhol az, bárhol, ahol megfordulunk. Bárhol. Úgyhogy a Jézus mozgalomban a szent embereknek milyen a kezük? Mocskos a kezük. Oké? Okay. A mocskos az új szent. Mert a szent az nem a külső tisztaságban fakad, a szent az belülről jön kifelé. Ami azt jelenti, hogy a legszentebb emberek azok, akik most éppen valakin, gyerekeken vagy felnőtteken mondjuk pelenkát cserélnek Jézus nevében. És éppen mocskos lesz a kezük közben. Érted? Tehát, hogy akik élnek másokért, szolgálnak másokat, a vécét pucolják mondjuk utánunk. És ahogy teszik ezt, részesévé válnak Isten szentségének, mert kapcsolódnak és részt vállalnak. Egy közösség életében, egy város életében. Úgyhogy kérlek, ne hagyd magad becsapni a szépen vasalt fickó által, aki makulátlannak tűnik a színpadon. Nem, tudod, mert mikrofon van a kezében, az nem szent. Az nem szent. Nem. A szentnek mocskos a keze. És sose keverjétek össze a tehetséget a szentséggel. Ja, úgyhogy ne feledjük el a következőt. A történelem legszentebb embere testé lett. És meghalt. Meghalt a saját vérében, mások nyálában és a bűneinkben. Úgyhogy csak képzeld el, hogy minden keresztény, minden gyülekezet úgy döntene, hogy nincs több ücsörgés. Ha úgy döntenénk, hogy nincs több fogyasztói élet a gyülekezetben, ha úgy döntenénk, hogy nincs több pontgyűjtés Isten szemében, hogy mondjuk a múlt heti baklövéseimet kitöröljem, vagy kiengeszteljem Istent. Mi van, ha elfelejtenénk ezeket, és csak egyszerűen bekapcsolódnánk? Mi van, ha minden keresztény a maga területén, ahol tekintélyt kapott? Legyen az bármekkor is. De megragadná ezt az Istentől kapott lehetőséget, és egyszerűen csak vezetnél. Mert azzal vezetsz, hogy szolgálsz másokat. Mi lenne, ha minden férj és feleség úgy döntene, hogy alávaktik magukat egymásnak, és nem vádolnak, nem harcolnak, és küzdenek, és úgy bánnak hanem úgy bánnak egymással, hogy Krisztus is bánt velük. Tudod, mi lenne? Mi lenne, ha minden fordulónál az életünkben, minden kanyarnál az életünkben, a helyzetünkben, önzőségkor, kihíváskor, vagy kísértéskor, vagy olyan pillanatokban, ahol azt mondhatnánk, hogy mindig is így csináltuk. Ez nem tetszik, az nem tetszik, mert nem így csináljuk helyzetekben. Feltennénk azt a kérdést inkább, hogy mi az, amit megkövetel a szeretet? Mi az, amit megkövetel a szeretet? Na, ez a fajta kereszténység megváltoztatta a világot. Ez a fajta kereszténység valahogy eljutott idáig, a 21. századig, mert itt vagyunk. És meg tudja ezt tenni ma is. És ez kell jellemezze a kereszténységünket, ez kell jellemezze az életünket, ez kell jellemezze a gyülekezetünket, mert az ellenállhat, mert ez ellenállhatatlan. Ez vadi új. Úgyhogy, ha nem vagy biztos benne, mit tegyél, mit mondj, akkor csak tedd föl ezt a kérdést, hogy mi az, amit megkövetel a szeretet. Mert ezzel tudjuk visszavinni oda a gyülekezetet, arra az állapotra, amikor még vadi új volt. Úgyhogy Jézus, köszönjük. Köszönjük neked azt, hogy időről időre tényleg újra definiálhatjuk a fontos szavainkat, újra definiálhatjuk azokat a kulcspontokat, kulcs dolgokat, amik fontosak, aktuálisak és életbevágóak. Köszönjük azt, hogy te rendben vagy velünk. És hogy te rendben vagy. Nekünk nem kell téged megnyugtatnunk, nem kell megnyugtatnunk felőlünk, nem kell kepesztenünk, hogy mi rendben legyünk egymással, mert te rendben vagy velünk. Az evangélium miatt. Mert te akkor rendbe tettél bennünket, amikor mi még bűnösök voltunk. Köszönjük, Urunk. Köszönjük ezt a mennyei szeretetet. Köszönjük, hogy te megtaláltál minket. Hogy megváltottál minket. És hogy szeretsz minket. Kitartóan szeretsz minket. Imádkozunk azért, hogy mutasd meg nekünk, hogy a jövő héten mi az, amit a mai üzenetből tennünk kell. Mik azok az apró dolgok, amiken tudunk változtatni. És alkalmazni tudjuk ezt a vadi új életet. A munkahelyünkön, az iskolában, a családunkban, a házasságunkban, a szülő-gyermek kapcsolatban, a lakóközösségben, bárhol, ahol vagyunk. Szükségünk van, Urunk. Szükségünk van a bölcsességedre. Köszönjük a Szent Szellemet. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy szólsz hozzánk, hogy vezetsz minket, hogy erősítesz, bátorítasz, vigasztalsz, kihívsz és tanítasz. Kérünk arra, hogy áld meg az előttünk lévő hetet, a közös igeolvasást, és szólj mindannyiunkhoz. A drága nevedben, az Úr Jézus nevében. Amen.